Bátoraljaui helyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Brüsszel hosszú ideje elhibázott gazdaságpolitikát folytat, a háborút támogatja a béke helyett, és minden pénzt Ukrajnának ad. A kormány Magyarország forrásait nem Ukrajna, hanem a magyar munkavállalók, különösen a gyermekes családok támogatására és a munkahelyek védelmére fordítja, emelte ki Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatás politikáért felelős államtitkára. A Központi Statisztikai Hivatal adatait idézte, amelyek alapján a munkaerőpiac továbbra is stabil idehaza, a munkanélküliségi ráta egy év alatt 4,3%-ra javult, így továbbra is az Európai Uniós átlag alatt van. A foglalkoztatottak száma 2025 júniusában is közel 4,7 millió fő. Az év per éves csökkenésben meghatározó szerepe volt a demográfiai okoknak és a feldolgozóipar gyengélkedésének. Komplex támogatási program kidolgozásával segíti az Agrárminisztérium a ragadós száj- és körömfájás betegséggel sújtott állattartó telepek újraindítását és tevékenységük fenntartását. A konstrukció a kártalanítási igényeken felül további elemekből tevődik össze. A társadalmi egyeztetésre bocsátott agrárminisztériumi rendelettervezet szerint, közölte a tárca. A kormány kiemelt célja a ragadós száj- és körömfájás vírus megállítását követően az érintett gazdálkodók kártalanítása és arra ösztönzése, hogy törekedjenek a betegség miatt leölni kényszerült állatállomány pótlására és az állattartó tevékenységük folytatására. Ennek érdekében az Agrárminisztérium megalkotja a gazdálkodók állatállományának újra telepítéséhez és az állattartó telepek járványügyi fejlesztéséhez kapcsolódó támogatások szabályait áll a közleményben. Az Integritás Hatóság súlyos túlárazást, közbeszerzési szabálytalanságokat, valamint a közpénzek nem megfelelő felhasználását állapította meg a kazári bölcsöde építésénél, áll a közleményükben. A vizsgálat szerint a bölcsöde kivitelezése bruttó 219 millió 312 ezer forinttal haladta meg a reális költségeket, továbbá az intézmény mérete indokolatlanul nagy az új férőhelyek számához képest, ami feltételezhetően sérti a közpénzek hatékony és felelős felhasználásának elvét, írják közleményükben. Arról is beszámolt a hatóság, hogy a közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő kizárta a legalacsonyabb árat kínáló pályázót, aránytalanul alacsony ára hivatkozva, így a végső nyertes a csaknem 60%-kal magasabb árajánlatot adó vállalkozás lett. Emellett a hatóság feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányságon anyagkezelés vétsége elkövetésének gyanúja miatt. 6 héttel a tanévkezdés előtt elindította országos tanszergyűjtését a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket program célja, hogy a Kárpát-medence szerte legalább 1358 hátrányos helyzetű gyermek tanévkezdése válhasson örömtelibbé, az adományokkal pedig csökkenteni tudja az alapítvány a rászoruló családok iskolakezdéssel járó kiadásait. Dobis Lucski Zsófia, a tiszántúli református egyházkerület kommunikációs vezetője a helyszínen azt mondta, abban hisznek, hogy a nehéz helyzetben élő gyerekek számára az iskola és a tanulás lehet az a kiugrási pont, amellyel megváltoztathatják és jobbá, biztosabbá tehetik a jövőjüket. Lőrincin a Szent Anna búcsút július 27-én vasárnap tartják. Az idén ünneplik a kápolna felszentelésének 300. évfordulóját. Az ünnepi szentmise a megszokottnál egy órával korábban, 9 órakor kezdődik, amely a bizonytalan időjárás miatt a városi Szent Mihály templomban lesz. Tamási József atya fogja bemutatni. Sport. Októberben mutatják be a Bölöni László meggyőztes labdarúgóról edzőről készült dokumentumfilmet. Hangzott el Tusnádfürdőn a 34. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor egyik pódiumbeszélgetésén. A 102-szeres román válogatott meggyőztes bölöni edzőként portugál és belga bajnok lett, és Cristiano Ronaldo felfedezőjeként is ismert. Végül az időjárásról. Döntően erősen felhős vagy borult lesz az ég, és sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Az északi szél a Nyugat-Dunántúlon élénk olykor erős lesz, emellett a zivatarokat viharos, sőt erősen viharos széllökések is kísérhetik. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire 17 és 22 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
Együtt éjfélig. Kedves hallgatóink! Műsorunk folytatásában most hallgassák meg a Vatikáni Rádió adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk témái. Leó pápa üzenetet küldött a domonkosok krakkói általános káptalanjára. Hirdessétek a jó hírt a mai kor emberének. Tóth Tamás atya beszámolója az argentínai magyar közösségekben tett látogatásáról. Második rész. Plátanos, a magyar rendház története. Luttor Ferenc, az angol kisasszonyok és Ferenc pápa nyomdokain. Leó pápa a domonkosokhoz. Hirdessétek a jó hírt a mai kor emberének. Július 17-e és augusztus 8-a között Krakkóban tartja általános káptalanját a domonkos rend. 14. Leó pápa ebből az alkalomból üzenetet küldött Gerard Francisco Timoner generálisnak, amelyben imáiról biztosítja őket, és azt kéri, hogy hirdessék az evangéliumot a mai kor nagy kihívásai közepette. Mivel a szent év idején tartják nagy káptalanjukat, a pápa bízik benne, hogy ezek a kegyelmi napok lehetőséget adnak arra, hogy újra meggyökerezzenek a reményben, mely soha nem csal meg, illetve annak tudatában, hogy az Úr prédikálni hívta őket, hogy hirdessék a jó hírt a mai kor egyedi kihívásai közepette. A szent atya különösen időszerűnek nevezi üzenetében a káptalan témáját, mely a hithirdetés 4 különböző célcsoportjára vonatkozik. Azokra, akik még nem ismerik Jézust, a keresztény hívekre, azokra, akik eltávolodtak az egyháztól, valamint a fiatalokra, akik ezekben a helyzetekben találják magukat. A pápa imádkozik, hogy a káptalanon hozandó határozatok segítsék a domonkosokat abban, hogy figyelmesen hallgassák a szent lelket, aki az egyházat az igazság teljességére vezeti. Erősítse meg ez az időszak bennük az elkötelezettséget, hogy Krisztus testét a szent domonkos által választott evangéliumi életforma szerint szolgálják. A testvériség és az imádság közös megélése fűzze szorosabbra a domonkosok között a szeretett közösség szálait, és indítsa őket arra, hogy egyre teljesebben megéljék szemlélődő igehirdető hivatásukat. Ezáltal híven alapítójuk karizmájához és lelkiségéhez kétségtelenül tovább viszik küldetésüket az egyház szívében, írja még üzenetében a pápa aki a nagykáptalant a rózsafüzér királynője közbenjárására bízva apostoli áldását küldi a domonkos rend valamennyi tagjára, a bölcsesség, az öröm és az Úr békéjének zálogaként. Tóth Tamás atya beszámolója az argentínai magyar közösségekben tett látogatásáról. Második rész: Platanos, a magyar rendház története. Luttor Ferenc, az angol kisasszonyok és Ferenc pápa nyomdokain.
Buenos Aires-től délkeleti irányban úgy 30 kilométerre a La Plata partján fekszik Platanos. A kis település a fővárosi agglomeráció, azaz Nagy Buenos Aires része. Felmerül a kérdés, hogy miért olyan érdekes ez a kis hely, ami miatt Ferenc pápa fontosnak tartotta, hogy 2021-ben, amikor a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus záró miséjére Budapestre érkezett, a püspökökkel való találkozó alkalmával, majd két évvel később, 2023-as magyarországi látogatása során további két beszédében is utalást tegyen rá. A II. Világháború végén a kommunista hatalom átvétellel együtt elkezdődött az egyházüldözés. Mindszenti József bíboros hercegprímást 1948-ban karácsony másnapján tartóztatták le. Az iskolákat már ezt megelőzően államosították, a szerzetes rendeket pedig éppen 75 éve, 1950-ben oszlatták fel. Sokuknak kellett menekülnie. Köztük voltak Ward Mária, Mary Ward követői, az angol kisasszonyok is, akik a jezsuita lelkiségtől vezetve gyermekek nevelésével foglalkoztak. Amikor a Magyarországot elhagyni kényszerült nővérek megérkeztek Buenos Airesbe, először Luttor Ferencet keresték, aki néhány évvel korábban, 1947-ben kényszerült elhagyni az örökvárost, Rómát. Luttor Ferenc a Római Pápai Magyar Intézet alapító rektora volt, aki az ottani magyar papi közösséget 1928-tól vezette. Nehéz időkben állt az intézmény élén, akik ismerték, a megmaradt levélváltások tanúsága szerint később is nagy tisztelettel beszéltek róla. A II. Világháború után otthon azzal vádolták meg, hogy a nyilasokkal kollaborált, ezért sem térhetett vissza hazájába. Mivel azonban, ahogy Máté evangéliuma mondja, nincs olyan rejtett dolog, amely le ne lepleződnék, és olyan titok, amely ki ne tudódnék, az utóbbi években kalandos úton éppen Argentínából előkerült, eredetileg a PMI levéltári anyagának részét képező dokumentumok egészen más megvilágításba helyezik az ő szerepét, amelyek alapján egy olyan, éppen az ártatlanságát megalapozó és az egyház hűségét alátámasztó történet rajzolódik ki az utókor számára, amely szükségessé teszi akkori szerepének újraértékelését. Ő, mint a Szentszéki Követség kánonjogi tanácsosa, diplomata státuszban volt. Amikor 1944-ben az összes római magyar diplomata elhagyta állomáshelyét, Luttor maradt az egyetlen, aki helyén maradt. Ennek egyik, korábban is ismert oka, ahogyan Csorba László is megfogalmazta a PMI 1945 utáni történetét feldolgozó 1998-ban megjelent tanulmányában, hogy a lehetséges végső pillanatig ott akart maradni szellemi gyermekek közelében, amelynek alapító rektora volt. A néhány évvel ezelőtt megkerült, eddig elveszettnek hitt dokumentumok fényében, még egy másik, egyház és nemzetpolitikai szempontból sokkal jelentősebb indítatás is kirajzolódik az utókor szeme előtt. Luttor ebben az időszakban és a kényszerű emigrációig a háború után is rendszeres kapcsolatban állt az ügyeket operatív módon vivő Giovanni Battista Montini érsek helyettes államtitkárral, a későbbi 6. pápával. Ezen túl a kérdéses néhány hónapban kétszer fogadta őt 12. Pius pápa, akivel Luther korábbról személyesen is jó kapcsolatot ápolt. Ahogyan a kihallgatások már általam publikált leíratából kitűnik, az audienciáknak azonban nem a szálasi kormány védelme, hanem a Magyarország miatti aggódás volt a témája. A világi történetírás gyakran elfelejti, hogy Luther Ferenc elsősorban pap volt, és egy egyházi intézmény vezetője, ez pedig döntően meg kellett, hogy határozza azt, hogy egy krízis helyzetben hová orientálódjon. Luther nemhogy vállalhatatlan nem lett, hanem továbbra is fontos kapocsként tekintettek rá a Vatikánban, ahová ekkor más háború sújtotta országok diplomáciai képviseleteinek tagjaihoz hasonlóan maga is beköltözött. Diplomáciai rangja az új körülményeknek megfelelően meghatalmazott miniszter lett, azonban éppen a Szentszék kérésére nem nevezte magát ideiglenes ügyvívőnek. Ahogyan Luther Ferenc maga fogalmazott egy 1945. februárjában kelt levélben, nem áll a magyar katolikus egyház érdekében sem a diplomáciai összeköttetés de facto való megszakítása. Illetve ugyanint hangsúlyozta azt is, hogy a szélső jobboldali kormánnyal soha nem vette fel a kapcsolatot. Akkor tehát miről lehetett szó? Közismert, hogy a Szentszék mindig a Párbeszéd pártján állt és áll minden konfliktusban. Erre a feladatra egy ott ismert és elismert pap, és ekként az ő emberük teljesen alkalmas lehetett. Ezen túl az adott helyzetben a vészkorszak idején felmerülhetett egy másik igen nyomós ok is. Ha nem marad a Szentszék mellett akreditált magyar diplomata, akkor a paritás elve alapján Angelo Rotta érsek magyarországi apostoli nuncius jelenléte is megkérdőjeleződhetett volna a budapesti kormány szemében. Közismert azonban, hogy a Rotta nuncius vezetésével a pápai képviselet éppen ezekben a hónapokban igen komoly embermentő tevékenységet végzett, amelynek sikerét nem volt szabad kockáztatni. A sors furcsa fintora, hogy a Rotta nunciust éppen az úgynevezett felszabadító szovjetek utasították ki, ráadásul az úgynevezett felszabadulás ünnepén 1945. április 4-én. Luther Ferenc tehát 1947-ben kényszerült elhagyni Rómát, és ugyanebben az évben Buenos Airesben talált új otthonra. Nem sokkal megérkezése után azonban már neki kellett fogadnia az újabb menekülteket. A Magyarországról érkező angol kisasszonyoknak is a helyi emlékezet szerint őt kellett érkezésük után keresniük. A nővérek, vagy ahogyan Buenos Airesben mondják, a máterek először ideiglenes helyen laktak, és keresték helyüket az új körülmények között. A helyi magyarok visszaemlékezése szerint a vonaton ülve hallottak arról, hogy Plátánoszon eladó egy birtok, a tulajdonos azonban Alejandro Bustillo hívő ember, így biztosan meg lehet vele egyezni egy igen kedvezményes árban. Így jutottak hozzá a területhez, ahol ráadásul készen álltak a birtokhoz tartozó épületek, és egy kápolna is felépült már. A Plátánosz név a magyar fül számára megtévesztő lehet, ugyanis a név nem a platánra, hanem a banánra utal. Összesen 17 nővér kezdett új életet itt 1951-ben. A szerzetes rend tagjai otthon iskolákat tartottak fenn, így itt is kötelességüknek érezték, hogy karizmájuknak megfelelően folytassák az oktatás-nevelés áldozatos munkáját. Igyekeztek összegyűjteni az idekerült magyar menekülteket, és elkezdték a gyermekek nevelését, a magyar nyelv és kultúra ápolását. Egyikőjük, Juhász Mária nővér 1952-ben megalapította a Zrínyi Ifjúsági Kör hétvégi magyar iskolát. Hamarosan megalakult a Pannonia Sacra, Mindszenti bíboros jelmondata, amelynek fő alapítója Luther Ferenc apostoli protonotárius volt. Lutherra gyakran, mint a Buenos Aires-i magyar-angol kisasszonyok gyóntatójára emlékeznek, a plátánoszi emlékeket szemlélve azonban szerepe ennél jóval több volt. A Buenos Aires-be került katolikus magyarok lelki vezetője és törekvéseik fő egyházi támogatója volt. Ő azonban csak a kezdeteknél lehetett jelen. 1953 tavaszán elhunyt. Platánoszon, a kápolna tövében temették el, sírkövére latinul a következő felirat került. Itt nyugszanak főtisztelendő dr. Luttor Ferenc apostoli protonotárius hamvai, a Magyar Királyság szentszék melletti meghatalmazott minisztere, a magyar menekültek tüzes apostola az argentin köztársaságban, és a Plátánoszi Kollégium alapítványának legbuzgóbb híve. Élt 1886. március 26-ától 1953. április 28-áig. Nyugodjék békében. Halála előtt egy héttel Luttor Ferenc keresztelte meg Pál Magdit, aki a fővárosban élő magyarok egyik vezetője, és aki maga is sokat járt és jár Platánoszra. Az emlékezet szerint ő volt az utolsó magyar, akit Luttor a keresztség szentségében részesített. Magdi is ott volt azon a szentmisén, amelyet 2025. július 12-én a Pápai Magyar Intézet egykori rektora és ekként Luttor Ferenc kései utóda, jó magam, Tóth Tamás egyháztörténész mutatott be Platánoszon, hálát adva az alapítókért, egyben kérve Isten áldását az élőkre. Az elvetett mag ugyanis kizöldült és szárba szökkent. A következő évtizedekben Platánosz a Buenos Airesben és környékén élő magyarok egyik fő találkozóhelye lett, nemzeti és vallási ünnepek színhelye, a tágas udvar mikulási és karácsonyi ünnepek színtere is lett, decemberben Argentinában nyár van. Ilyenkor nem egyszer az egyik udvaron álló örökzöld fát is feldíszítették az itteni magyarok. A külföldi magyar cselkész szövetség keretein belül Platánoszon két cselkész csapat is működött, egy a fiúknak, egy a lányoknak, sőt, az amerikai magyar cselkészek az első időben a vezetőképző táborokat is itt tartották. A máterek az 50-es évektől tanították a magyar gyermekeket, az általános iskola 1954-ben, a középiskola 1960-ban indult el. A Vard Mária Kollégium nevet kapott intézmény székhelye az Argentinában élő magyarok jótevője, Zorg Antal építészmérnök segítségével épülhetett meg. Az iskolába Argentinán kívülről is érkeztek időnként emigráns magyar családok gyermekei, de az kezdettől fogva nyitott volt mindenki számára. Első vezetői Kisfarkas Ilona és Tóth Erzsébet nővér voltak. Segítségükre két időközben érkezett menekült pap, az 56-os menekült Domonkos László Verbita, valamint egy másik szerzetes, a később hivatását elhagyó Kuti László voltak. Az utolsó magyar máter, Tímár Mária 2019-ben hunyt el. Ő is, ahogyan itt maradt társai, a kápolna mellett lévő temetőkertben nyugszanak. Az érettségi tablók, az emléktáblák, ahogyan a nagyterem adományokból készült, magyar szenteket ábrázoló üvegablakai, továbbá az egykori magyar közösségi terekben lévő emléktárgyak és fotók sokasága, valamint az élők emlékezete továbbra is emlékeztet a magyar múltra. Az iskola változatlanul működik, és továbbra is az angol kisasszonyok kongregáció Jézu fenntartásában van. Mivel az egykori birtokközpont környéke már a teljesen benépesült, az iskolában ma több mint 700 argentin diák jár, a helyiségek szombatonként pedig katekézisnek adnak otthont. Az érettségi tablók kifejezetten magyar hagyománya is megmaradt. Platánosz település Domonkos László Verbitának köszönheti azóta plébánia rangra emelt templomát, amelynek védőszentje a felebaráti szeretet példája, Árpádházi, vagy ahogyan itt mondják magyarországi, Szent Erzsébet. A Zrínyi Ifjúsági Kör hétvégi magyar iskola ma is működik. Jelenlegi székhelye az itteni magyarok egy másik központjában, Buenos Aires északnyugati részén, Olivoson van. A Platánoszon lévő egykori magyar központba az ottani máterekhez járt gyóntatni egy időben a jezsuita páter Jorge Mario Bergoglio, a későbbi Ferenc pápa is. E tisztében a szerzetes nővérekhez költözött azok éves lelki gyakorlatai idejére is, így sok alkalma volt beszélgetni velük, megismerni őket. Így emlékezett rájuk a nemrég elhunyt szentatya 2023. április 28-án Napra pontosan Luther Ferenc halálának 70. évfordulóján, amikor a püspökökkel, papokkal, diakónusokkal, szerzetesekkel, papnövendékekkel és lelkipásztori munkatársakkal találkozott a Szent István Bazilikában. És nem tudom elfelejteni az angol kisasszonyok közösségébe tartozó magyar nővérek bátor és türelmes tanúságát, akikkel Argentínában találkoztam, miután a vallásüldözés idején elhagyták Magyarországot. Tanúságtevő, csodálatos nők voltak. Tanúságtételükkel annyi jót tettek velem. Majd a hallgatóságot buzdítva így folytatta Ferenc pápa: imádkozom értetek, hogy a hit nagyszerű tanúinak példáját követve soha se győzzön le benneteket a középszerűségbe süllyedő belső fáradtság, és örömmel haladjatok előre.
Tóth Tamás atya beszámolóját hallották az argentínai magyar közösségekben tett látogatásáról. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Elhangzott a Vatikáni Rádió adása. Műsorunkat 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Kedves hallgatóink, Daloljatok az Úrnak című műsorunk következik, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
Daloljunk az Úrnak! Énektanítás a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának vezetésével. Karnagy, Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának tagjai nevében, akiknek segítségével éneket tanulunk most az elkövetkezendő percekben. Az OMCE-nek, az Országos Magyar Cecília Egyesületnek, a Magyar Katolikus Rádióval egységben az a célkitűzése, hogy a II. Vatikáni Zsinat szellemében, a Szentmisében egyre jobban megvalósuljon a hívek tevékeny részvétele. Ennek az egyik leghatékonyabb eszköze a közös éneklés. Ezért tanulunk gregorián dallamokat és népénekeket, most itt a rádió hullámain keresztül is. Az a célunk, hogy ezeket az énekeket majd a szentmiséken is bátrabban és lelkesebben tudjuk énekelni. A misén sokféle éneket éneklünk. Mégsem nevezzük mindegyiket miseéneknek. A miseének kifejezés a szentmise kezdetekor megszólaló éneket, és ennek felajánláskor felcsendülő verszakait jelenti. A mise elején az egyház liturgikus könyveiből vett kezdőéneket, az úgynevezett introitust énekelhetjük, vagy pedig tematikus énekekből a napi mise szövegekkel egybecsengőt választhatunk. Ma a Szent Fagyuram 223-as énekét tanuljuk. Az éneklő egyházban ez a 147-es szám alatt található. Hozzád sóhajt a lélek, Urunk!
Hozzád sóhajt a lélek, Urunk! Hozzád vonz az igaz szeretet! Hozzád jöttünk, eléd borulunk!
Énekeljük el most közösen a miseének első verszakát.
Hozzád sóhajt!
szeretnénk megjegyezni a felajánlási verszakok szövegét is. Mondd el, légy szíves, Amanda.
Szent szíveddel együtt hevülünk, felajánljuk szívünk, mindenünk. Szándékoddal így egyesülünk. Gyarló szívünk imája csekély, de ha szíved könyörög velünk, mégis, mégis bizton eget ér.
Énekeljük most közösen. Népének tanításra szükség van ma Magyarországon. A hittanórákon kevés helyen énekelnek. Szeretném lelkesíteni hitoktatóinkat és lelkipásztorainkat, hogy a hittanórákon rendszeresen tanítsanak népéneket. Amit a gyerekek énekelve megtanulnak, azt egy életre magukkal viszik, és hasznosítani fogják a későbbiek során is a közös liturgián. Szeretném megkérni Fitos Mónika énekművészt, segítsen memorizálni a verszakokat.
Hozzád sóhajt a lélek, Úrunk, hozzád vonz az igaz szeretet,
mégis
Ez egy német-szlovák eredetű strófikus krédóének. Ez azt jelenti, hogy verszakokba szedve tettek hitvallást hitükről elődeink. Magyarországon csak a Túróci kancionálé vette át a komplikáltabb szerkezetű strófát háromsorossá egyszerűsítve. Innen közli aztán a Szent vagy Uram a 30-as évek katolikus költészetének irodalmi stílusában, miseének szöveggel. Énekeljük most el az egész éneket. Befejezésül most énekeljük el orgona kísérettel is. Sok lelki örömet kívánok a szentmiséken való énekléshez. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Daloljunk az Úrnak! Énektanítást hallottunk a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának közreműködésével. Vezette Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
Kedves hallgatóink, elhangzott Daloljatok az Úrnak című műsorunk, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további tartalmas rádiózást kívánunk!
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, pár perc múlva évfél szombati adásunk végéhez érünk. Éjszaka is érdemes azonban bennünket hallgatni, hiszen óránként hírekkel jelentkezünk, és megismételjük néhány napközben elhangzott műsorunkat. Rövidesen a Beszélő könyvek című irodalmi sorozatunkat, amelyben Alexander Dumas a Három testőr című írásának 32. részét olvassa fel Varga Tamás. Majd a Szerzetesek félórája című műsorunkban tovább folytatjuk a Fáy Eszter Franciska Ferences kisnővérrel készült beszélgetésünket. 1:05 kezdődik a Könyvek könyve című műsorunk, amelyben Gabriel de Vos, Karmelita szerzetes teológia professzor Benső végtelen című szentírás jelmélkedéseiből hangzanak el részletek. Utána zenei összeállításunk következik. 2:05 Kávéház című műsorunkban Bérces László író-rendezővel beszélgetünk. 3:05 pedig újra meghallgathatják a szombat délelőtt elhangzott Itt élünk című műsorunkat, amelyben Nagykörün és Sátoraljaújhelyben készült riportjainkat sugározzuk. 4:05 pedig zenei összeállításunk, válogatásunk szól. Műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai adás elkészítésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berecz Renáta, Bilincsik Márton, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Molnár András, Klész Beáta, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Koleszár Krisztián, Kriston Tamás, Pap Péter, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tóri Sarolta, Tompos Péter, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A mikrofonnál a mai nap műsorvezetőjét, Farkas Erzsébetet hallották. Nyugodalmas jó éjszakát, szép álmokat kívánok önöknek. A viszont hallásra.
Minden nép hirdesse dicsőségének hírét. Mondjátok Istennek, csodálatosak műveid. Olvasom a 65. Zsoltárban. Ma már nem mondhatók kereszténynek azok, akiknek semmi más dolguk sincs, mint hogy jámborok legyenek. A keresztény világi küldetése megkívánja, hogy együttműködjék mindazzal, ami szebbé, jobbá, emberhez méltóbbá teszi a világot. A keresztényekre még az a különleges feladat is hárul, hogy keresztény hitük dinamikájával erősítsék fel a világ humanizálásának sodrát. Ha sivatagi magányban, de szíved bensejében ünnepelsz, tömegekkel cseng együtt ünneplésed. A szakadék mélyén ketten egybecsengnek ünnepi örömben, ezrek és tízezrek lesznek jelen. Ha hárman jönnek össze, egy negyedik is csatlakozik hozzájuk. Ha felsorakoznak a liturgiára, az égbolt song az imától. Amint kezük veti a ragyogó keresztet, mintha a kálvária sziklából nő neki kereszt erdő, s újra születnék az egyház. A pünkösdi lángocskák a fejek felett egy hatalmas lángtengerré egyesülnek, s amikor imájuk végére ér, a mindenség ura felkel, s kiszolgálja hű szolgáit. Ó, termékenyítő Szentlélek, szentelj meg minket a te világod szolgálatára. Eladtuk magunkat a világnak, védj minket ismét oldaladra, még ha fájdalmat okozna is nekünk ez a kiszakadás. Készíts fel minket arra, hogy megtegyük a világnak azt a szolgálatot, amelyre minket meghívtál. Hozd el azt a napot, melyen egy nyáj lesz, és Jézus Krisztus lesz a pásztorunk.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.